frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A tanévkezdés miatt a rendőrség fokozott figyelemre és óvatosságra int az utakon. Idén is folytatódik az iskola rendőre program Sárospatakon. 42 lakásos új lakópark épül Nyírbátorban. Tovább folytatódnak a fejlesztések Putnokon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! 2023-ban közel 1414 éven aluli gyermek sérült meg Magyarországon közlekedési balesetben. A tanévkezdés miatt megváltozott a közlekedés Hevesvár megyében is. Több a diák az utakon, gyalogátkelőkön, és több az autó az iskolák környékén. A rendőrség a fokozott figyelemre és óvatosságra int mindenkit az iskola példaprogramban. A részletekről Lázár Levente vármegyei rendőrszóvivőt, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Mit is jelent ez az iskola példaprogram itt a rendőrségnél?
Maga a rendőrség, az Országos Rendőrfőkapitányság, illetve az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzés Bizottsága már jó pár éve, több mint 10 éve visszatekintve nagy hangsúlyt fektet a tanévkezdésre, hiszen azért nagy átállás van a közlekedésbe, ugyanúgy, mint a nyári szünetet megelőzően, a nyári szünet követően is lényegesen megnő a forgalom, főleg az oktatási intézmények a hordák környékén, hiszen itt azért hosszabb időre bezárnak ezek a létesítmények, főleg az iskolákról beszélünk, és a változás pedig ugye egy napra a másikra történik, most ilyen például ugye, hogy vasárnapról hétfőre, elsőre, másodikára elindult a tanév, ezért nagy a forgalom az oktatási intézmények környékén, a buszmegállókban, illetve a parkolóban is, úgyhogy ezért a rendőrség fokozottan figyel ezeken a helyszíneken már évek óta, hogy Gyöngyösen is több gyalogos átkelőhelyen, frekventált helyen ott vannak a kollégák a reggeli, illetve a délutáni időszakban, ez idei évben is így van, illetve egy kicsit újítva az elmúlt évek protokollján az Országos Főkapitányság, a rendőrfőkapitányság létrehozta az iskola példa elnevezésű kampányát, programját, ahol igazából megpróbálták megközelíteni a média képviselőit is egy-egy csomag formájában, hogy még jobban átható legyen a rendőrségnek a céljai, meg jobban fel tudjuk hívni az állampolgárok figyelmét. Maga a program az nagy vonalakban ugyanaz, mint az elmúlt években, tehát az odafigyelés, a prevenció, megelőzés, a parkolásra, a gyermekek közlekedésére, illetve a médiában dolgozók, illetve maga a médiák figyelmének a felhívása, hogy mennyire fontos is ez a program. Különböző vármegyékben, így Heves vármegyében is választottunk ki olyan médiákat, vagy olyan média képviselőket, akikkel szoros a kapcsolatunk, úgymond, és őket egy kis ajándékcsomaggal formájában, vagy segítséggel hívtuk fel még jobban a figyelmet erre a kampánynak a fontosságára, és bízunk benne, hogy minél több helyen meg fog jelenni ennek a kampánynak a lényege, és idén egyáltalán nem lesz közlekedési baleset sem Magyarországon, sem Hevesvár megyében, sem Gyöngyösen az iskolák környékén.
Idén is folytatódik az iskola rendőre program a Sárospataki rendőrkapitányság illetékességi területén található oktatási intézményekben. A tanév megkezdésével elsősorban a gyalogos átkelőhelyek és buszmegállók környékén biztosítják a rendőrök és polgárőrök a gyermekek áthaladását. Ladics Tamás közlekedésrendészeti alosztályvezető kollégái segítsége mellett fontosnak tartja a szülői példamutatást is.
Az iskolarendőr program 2008-ban indult a magyar rendőrségnél. Itt Sárospataki rendőrkapitányság területén minden iskola tagja az iskolarendőrnek, tehát minden iskolánál van iskolarendőr, és az iskolarendőr program egész éven zajlik, de évelején, ilyenkor szeptemberben tanévkezdési kampány keretén belül kiemelt fontosságú az, hogy az iskoláknál is forgalmasabb helyeken a rendőrök segítik a a kisiskolások közlekedését. Gyalogátkelőhelyeknél, buszmegállóknál, illetve iskoláknál, reggeli órákban, illetve a délutáni órákban, amikor érkeznek, illetve távoznak az iskolából a gyerekek, akkor segítik a rendőrök, illetve a polgárőrök a közlekedéseiket. Ezért kérjük a gépjárművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, vegyék figyelembe ezt a megnövekvő forgalmat a reggeli időszakban, illetve a délutáni időszakban. Arra figyelünk oda, hogy buszról leszálló gyermekek nehogy az útesre kerüljenek, és nehogy valami baleset történjen. Akik arra közlekednek reggelente, figyeljenek oda, hiszen gyermekek érkeznek a buszokkal, még lassabban, még óvatosabban közlekedjünk. És ez természetesen az iskolák környékén, illetve a nagyobb gyalogátkelőhelyeknél, forgalmasabb gyalogátkelőhelyeknél is ez a figyelem legyen meg mindig. Aki gyalog hozza a gyermekét az iskolába, attól azt kérjük, hogy főleg az elsős iskolakezdőknél, hogy a szülők tanítassák meg velük a útvonalat, a szabályos közlekedést, mire figyeljenek oda. Mi ebbe segítünk azokon a részeken, ahol nagyobb forgalom van. A rendőri segítségen túl nagyon fontos a szülői példamutatás, hogy amikor a gyermeket gyalogosan hozzuk az iskolába, akkor lehetőleg a kijelölt gyalogos átkelő helyen haladjunk át az úttesten. Az úttesten történő áthaladásunk során mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy biztonságosan át tudunk érni a másik oldalra. Amennyiben gépjárművel viszik a gyermeket az iskolába, akkor fontos, hogy a gyermekbiztonsági eszközöket, illetve a biztonsági öveket használjuk a gépkocsiba, ugyebár menet közben telefonálni nem lehet, és amennyiben megállunk az iskola előtt, akkor mindig lehetőleg a járda felé szálljon ki a gyerek a gépkocsiból, és lehetőleg ne az iskola bejáratánál álljunk meg, mert ezzel akár torlódásokat is okozhatunk, és balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki.
Önkormányzati és a Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított forrásból 42 lakásos új lakópark épül Nyírbátorban. A közel 1 milliárd forintos beruházásból elkészülő lakások segítenek a fiataloknak munkát vállalni a városban. A kedvező bérleti díj jelentős megtakarítást jelent a háztartásokban, segítve ezzel a családalapítást és később a saját lakás vásárlását. A részletekről Máté Antal polgármestert hallják.
Nyírbátorban én azt gondolom, hogy a megyében minden településen tudják, hogy nagyon komoly gazdasági fejlődés valósult meg az elmúlt 10-20 évben, de azt látni kell, hogy a gazdaságfejlesztés az nem csak arról szól, hogy gyárak épülnek. Nagyon fontos, hogy az itt élő embereket, a környéken élő embereket is helyben tudjuk tartani, és az is nagyon fontos, hogy a szakemberek, akik ezekhez a gyárakhoz érkeznek, azok ide települjenek, ide költözzenek. És ebben a legfontosabb feladatunk a lakhatás feltételeinek a javítása. Ebben a város az elmúlt években, évtizedekben sok olyan fejlesztést, önerős beruházást valósított meg, ami ezt segíti, bérlakásokat építünk folyamatosan, és ennek az egyik most folyó lépcsője vagy eleme a dolgozói lakások építése, ami egy közel 1 milliárdos beruházás, és ezzel is az a célunk, hogy a pályájukat itt kezdő fiatalok Nyírbátorban telepedjenek le. Egy új lakóparkot szeretnénk itt gyakorlatilag kialakítani. Ez most annyiban különbözik, hogy ennek a beruházásnak, ami szintén közel 1 milliárd forint értékű, 50%-át hazai forrásból, munkaerőpiaci alapból a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja, és jó ütemben haladnak az építkezési munkálatok. Bízunk benne, hogy rövid időn belül már az új lakók is be tudnak majd ide költözni. Egy pontozási rendszer dolgoztunk ki a bérlakás bérlőinek kijelölésére. Ebbe több szempontot veszünk figyelembe, olyan szempontokat, ami a város számára fontos. Az egyik és legfontosabb szempont, hogy aki ide be akar költözni, annak munkahelye legyen, itt Nyírbátorban legyen munkahelye. Előnyt jelent, ha valaki már korábban is Nyírbátorban lakott, hiszen ezzel a helyi lakosokat szeretnénk segíteni és védeni, de természetesen figyelembe vesszük, hogy van-e már gyereke, hányan költöznek, milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkezik, de ezeket már kisebb mértékben, tehát egy pontozás alapján mindig a rangsor elején lévők, tehát a leginkább rászorultak, a leginkább arra érdemesek kapják meg a megüresedő lakásokat.
Tovább folytatódnak a fejlesztések a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városban Putnokon. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Több felújítás zajlik egyszerre, ennek örülök, hogy ez a két hát jászópark, pihenőpark át lett adva a putnokiak számára. Egyébként tehát úgy a Mátyás király téri, valamint a Pécsi parkban az a kérésünk, hogy óvjuk meg ezt a parkot. Tudomásul kell venni, hogy egy ilyen játszóparkban nem lehet szeszes italt bevinni és fogyasztani, nem lehet dohányozni, nem lehet kutyát bevinni, tehát mindenkit arra kérünk, hogy ezeket tartsa szem előtt. Sajnos az első napokban rongálások történtek, úgyhogy bízunk benne, hogy azért egyre jobb érzésű emberek fognak oda járni, és megóvják a gyerekeinknek ezeket a játszótereket. És az ősszel átadásra kerül a civilek háza is, ami a civil ház szerintem egy nagyon szépen felújításra kerül, a volt kollégiumnak az épülete. Úgyhogy ezek a felújítások zajlanak jelen pillanatban, valamint befejezés előtt állnak az utak és a csapadékvízelvezetés. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a beruházásokkal is hozzájárulunk a putnoki embereknek a jobb érzéséhez, tehát a lakhatási körülmények javításához, valamint ahhoz, hogy jobban érezzék magukat az emberek itt Putnokon. Csak arra tudunk pályázni, amire pályázatot írnak ki, de a kiírt pályázatok mellett is még nagyon sokat kell azért tenni, jó pályázatotőjénél lobbizni, hogy azok a pályázatok nyerjenek, és azok a pénzek ide kerülhessenek. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik mellénk állnak és Putnokon támogatják ezt, azok mind azt támogatják, hogy Putnok városa fejlődjön. Vannak tervek, nemrég átadásra került a gömörfogadó, valamint a kávézó része. Én úgy gondolom, hogy ennek a bővítése majd akkor jöhet még létre, amikor a múzeumot abba a helyzetbe tudjuk hozni, hogy át tudjuk helyezni a Rákóczi úton lévő kollégiumnak a felújítását, szabadtéri múzeum, és ott a múzeum és a képtárral együtt tudjuk majd ezt kezelni, és akkor utána jöhet még majd a múzeum helyén a bővítés. Én úgy gondolom, ez hosszú távú terv, az a következő 5 éves gazdasági programunk, amit meg szeretnénk valósítani a városban, úgyhogy ezen dolgozunk, most várjuk a pályázatokat, amik ki lesznek írva, október-novemberben várható új pályázatoknak a kiírása, és erre mindre a város pályázni fog.
Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Reggel a Dunántúli és középső tájakon már erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ezeken a tájakon várható az éjféli óráktól kezdve egyre több helyen eső, zápor, helyenként zivatar. Keleten kevesebb felhő valószínű, csapadék nélkül. A délkeleti szél több felé lesz élénk, helyenként erős. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes keleti-északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 8-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Bemutatjuk a Fáy András görögkatolikus szakgimnázium iskola kezdését. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet hátrányos helyzetű gyerekek szemüvegének finanszírozására. A Miskolci Egyetemre 3319 jelentkező nyert felvételt a 2024. évi általános felvételi eljárásban.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Elsőként Fedor Péter görögkatolikus atyát, a Miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nevelési igazgató helyettesét hallják, aki beszámol a tanári kar évelei háttérmunkájáról, az iskolai mottójukról és egy ifjúsági zarándoklatról.
Szeretettel köszöntöm Fedor Péter atyát, a Miskolci Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nevelési igazgatóhelyettesét. Arra kérem, hogy ennek az évnek a mottóját fejtse ki, az iskolában milyen mottót választottak idén.
Olyan érdekes, hogy a tanár a legoptimistább lény, mert mindig újra, és tovább remél. És tanárnak lenni igazából akkor könnyű, hogyha ott van bennünk a keresztény reménység, mert nem csak vakon vagyunk derülátóak, hanem tudjuk, hogy kibe kapaszkodhatunk, és hol van a reményünk. És az a valaki, akitől van a reményünk, Urunk Jézus Krisztus, ő nagyon sok mindent tanított és tanít az egyházán keresztül, és idén Szent Pál apostoltól választottunk egy gondolatot, pontosabban a tavalyi gondolatunkat vittük tovább, és ez így szól, minden, amit tesztek, szeretetben történjék. Azt látjuk, hogy az iskolában legalább három dologra kell tanítani, oktatni, nevelni. Az egyik a tudomány, a szakma. A másik az emberség. A harmadik pedig az, hogy az idejáró diákok azok sokkal többben fejlődjenek, mint ebben a kettőben, és ez a hit, a vallásosság, a természet fölöttivel való kapcsolat minél jobb megélése. De ezt a hármat igazából úgy foglalhatjuk össze, hogy a szeretet teljessége. És akkor úgy van értelme, hogy minden, amit teszünk, az szeretetben történjék. A tudománynak, a szakmának az oktatása, vagy éppen az a fajta emberség, ami meglátszik rajtunk, hogy mi is vagyunk türelmetlenek, meglátszik rajtunk, hogy mi is tudunk elbukni, de tudunk feltápászkodni, tudunk belekapaszkodni a reménységünkbe, és tudjuk épp ezért a kisebbeket fölemelni és kísérni igazi pedagógusként. A harmadik pedig, hogy hitünkben nekünk felnőtteknek ott van Krisztus a tükör, a diákjaink pedig tegyük oda mérceként. Valahogy erről szól az az imádság, amit mi a Fájban el szoktunk imádkozni évelején, és hát sokszor is, és most el is imádkoznék. Hálát adok neked, Uram, hogy taníthatok. Köszönöm, hogy szeretem a hivatásomat, s hogy számítanak munkámra. Köszönöm, hogy vannak társaim ebben a szolgálatban, s hogy vannak tanítványaim. Köszönöm, hogy imádkozhatom velük és értük. Segíts, Uram, hogy szeressem őket, segíts, hogy meg tudjam érteni őket. Segíts, hogy legyen erőm megmutatni a jót, képes legyek megszerettetni velük a tudományt, és sikerüljön minél jobban beléjük plántálni a rendszeresség és a tanulás utáni vágyat. Adj türelmet és bölcsességet diákjaimhoz, szüleikhez, kollégáimhoz és saját magamhoz is. Adj erőt, hogy tudjak fegyelmezni, s hogy merjek terveimen értük változtatni. adj ajkamra megfelelő szavakat, ha valamelyikük dicséretet érdemel. Segíts kérlek, hogy minden nap a te szereteteddel tudjak bemenni az iskolába, és ott a te áldásoddal munkálkodjak. Ámen.
Milyen háttérmunkákat kell elképzelnünk a tanári kar és a önök a vezetőség munkájával kapcsolatban? Hogyan indul a tanév?
Először is a tanév nem szeptember 1-én indul, hanem tulajdonképpen be sem fejleződik. Épp ezért ez a nagyon kis kedves elgondolás, hogy jó pedagógusnak lenni, mert 3 hónap szünet, hát ez nagyon nem van így. Nagyon másképp történik. Tulajdonképpen ahogyan zárjuk az elmúlt tanévet nyáron, úgy kell folyamatosan tovább léptetni az egész iskolának a rendszerét. És nem adminisztrációs rendszerre gondolok, hanem mindenfajta olyan dologra, amit meg kell csinálni. A tantermek karbantartása, a nagyobb fejlesztési munkák, a komolyabb javítások épp úgy, mint az adminisztrációs rendszereknek a bezárása és újraindítása, az újabb és újabb elvárásoknak megfelelni, ilyen és ilyen pontrendszerek, kötelező ilyen-olyan dolgok, és igazából közben nyaralni is kellene. Azt szoktuk mondani, a tanár napelemmel működik, és nyáron fel kell tölteni. Igen, töltekeznünk kell, ki kell kapcsolódnunk, de a második napi napozás, vagy a második napi túrázás vagy fürdés is már előhozza, hogy mi lesz szeptembertől. És a lelkünkben már ott van az előkészület, hogy milyen csoportok lesznek, hogy kivel hogy akarunk újon, kik azok a problémásabb gyerekek, akikre jobban oda akarunk figyelni, kik azok, akiket meg lehet úgy szólítani, hogy a társaink lehetnek befolyásosabb vagy jobb diákokként a csoportmunkákba. És ez a nyár. És akkor még nem beszéltem a nyitó értekezletről, a pótvizsgákról, az alakuló értekezletről, a munkaközösségeknek az éves tervezéseiről, mert ezek mind-mind hozzátartoznak, de ez egy komoly munka. Mondtuk is, találkoztam egy kolléganőmmel és a gyermekével múlt hét elején egy boltba, oda mentem a sráchoz, és mondtam, hogy neked még nyár van. Attól még, hogy anya holnap már iskolába jön, neked még nyár van, te használd ki ezt. Igen, használják ki a diákok, hogy vasárnaptól, illetve hétfőtől tudjunk együttműködni a következő 9-10 hónapban.
Végezetül nyáron a FAI intézmény is bekapcsolódott a zarándoklatba, ugyanis Miskolcról indult az ifjúsági görögkatolikus zarándoklat Mária Pócsra. Hogyan fogadták a zarándokokat?
Másodszor indult már innen a 16 pluszos zarándoklat, meg hát a 22 pluszos Mária Pócsi zarándoklatnak szervezője is vagyok, és abban is benne vagyunk. Majd 300-250-nél több fiatal jött, azokkal az atyákkal és segítőkkel, akik szokták szervezni ezt a nagyszabású zarándoklatot. A mi dolgunk az volt, hogy biztosítsuk a hátteret a megbeszéléshez, a feliratkozáshoz, a vacsorához, az esti programokhoz, az éjszakai pihenéshez, a reggelihez és a reggeli imádsághoz és a reggeli elinduláshoz. Akik itt voltak, azoknak sokat jelentett ez, és azokat meg tudott erősíteni abban, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az igazság, hogy az viszont hallottam a városban, a környéken megjelentek ilyen kommentek, hogy kik vannak a fájba, kell menni segíteni, valami katasztrófa volt, hogy ide telepítettek diákokat, gyerekeket a tornateremre, meg az udvarba. A környék nem tudta, hogy mi ez, de amikor reggel meglátták elindulni a zarándokokat, szerintem akkor nagyon sokakban örömmel esett le a tantusz.
Így összességében hogyan értékeli a teljes zarándoklatot? Miért is fontos évről évre, hogy ezt megszervezzék?
Mindannyian, felnőttek és fiatalok is képesek vagyunk bezárkózni a saját kis világunkba. És most nem csak arról beszélek, hogy én vagyok a legfontosabb a világomban, hanem arról, hogy kezünkbe vesszük a telefont, és a telefonon a világhálónak azt a részét, ami minket érdekel, azt oda gyűjtjük magunk elé, és belefeledkezünk ebbe a színes, de nagyon sokszor rossz felé is elragadni képes világba. De az élet nem ez. Ez csak a látszólagos valóság. Tudni kell erről, és kell, hogy kapcsolatban legyünk ezzel, de időnként jó, hogyha belenézünk a saját lelkünkbe. Hogyha megállunk, és képes vagyunk megnézni, hogy hol tart az életünk. És azt vettük észre, még görög katolikusok most már régóta, hogy ehhez érdemes kimozdulni otthonról. Ez ugyanaz, mint amit a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink és így az őseink tettek, hogy elmentek Máriapócsra, régebben napokon keresztül mentek, mert csak szekér volt, aztán később vonat, de még akkor is sokáig tartott, és Máriapócson ott volt minden, ott a szűzanyával volt találkozás, a bűnök letevése, a szentáldozás, a közösség rengeteg-rengeteg ismerőse volt, találkozás, fiataloknak, idősebbeknek bál, ilyen-olyan. Na most mi ezt csináljuk az arándoklattal? A tizenévesekkel is, meg az idősebbekkel is. Kiszakadunk otthonról, megyünk, és közben feldolgozzuk azt a szívünkben és lelkünkben, ami történik az életünkben, ahol vagyok. Ez érdemes ránézni az ifjúsági zarándoklatnak bármilyen híradására, mert nagyon klassz kis videók, képek, beszámolók születtek, és érdemes kinézni, hogy ebben az országban nagyon sok felé van ilyen, a ferencesektől, a bencéseken keresztül, különböző egyházi mozgalmakig, hogy észreveszi mindenki, hogy mozduljunk ki otthonról, és menjünk valami szent cél felé, mert egyrészt Máriapócson tudjuk, hogy a szűzanya vár minket, és azért vár minket, mert Krisztushoz akar mindannyiunkat szorosabban és pontosabban vezetni.
Fedor Péter atyának nagyon köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem önnek és az egész tanári karnak az új tanévhez.
Ámen. Köszönjük szépen.
Miskolcról, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is lehet jelentkezni a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatára, melynek során hátrányos helyzetű családok gyermekei optikai szemüveghez juthatnak. A támogatás mértéke legfeljebb 80 ezer forint lehet. A tervek szerint 100 gyereknek tudnak így segíteni. A pályázaton Magyarországon élő 14 év alatti gyerekek és 14-18 év közötti nappali tagozatos oktatásban részesülő fiatalok vehetnek részt. A részletekről Berta Dóra, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat projektvezetője adott tájékoztatást.
A most kiírásra kerülő új felhívásunk az látáskorrekciós szemüvegbeszerzésre fog irányulni, ahol tényleg elsősorban hátrányos helyzetű gyermekeket kívánunk támogatni, mivel az országos kitelepüléseink során folyamatosan azt látjuk, hogy nagyon sok gyerekről csak harmadik, negyedik osztályban derül ki, hogy esetleg azért maradt le, azért viselkedik rosszul, azért ideg mozog, mert nem lát, és ezért nem tud megfelelően tanulni. Ez egy országos lefedettségű pályázat lesz, amit meghirdetünk, és látáskorrekciós szemüvegre lehet majd pályázni hozzánk. Ahhoz, hogy egy család pályázni tudjon, ahhoz három dolgot fogunk kérni. Az egyik egy jövedelemigazolás lesz a családra vonatkozóan, hiszen tényleg azokat a gyerekeket szeretnénk elérni, ahol a család nem tudja magának megengedni azt, hogy ezt a nagyon-nagyon fontos gyógyászati segédeszközt beszerezze. A másik az egy iskolalátogatási igazolás lesz, amit csak 16-18 éves gyerekektől kérünk be, fiataloktól, hiszen 16 éves korig mindenki tanköteles. A harmadik pedig egy 3 hónapnál nem régebbi szakvélemény lesz arról, hogy a gyermeknek szüksége van erre a szemüvegre. Nagyon fontos, hogy a pályázatra egy család akár több gyereknek is igényelhet majd szemüveget, és az egy gyereknek megítélhető támogatási összeg az 80 ezer forint lesz. Eddig is volt olyan, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyógyászati segédeszközzel támogatott gyerekeket, akár hallókészülékkel, akár szemüveggel, akár kerekesszék vagy orvosi ellátások biztosításával, viszont konkrétan pályázatot még nem hirdettünk meg ebben a témában, úgyhogy nagyon reméljük, hogy sikeres lesz ez a felhívás, és sok gyermekhez elérünk. A céljaink szerint minimum 100 főt, de nagyon szeretnénk, ha akár 200 főt is tudnánk támogatni. Készítettünk egy online pályázati űrlapot. Várhatóan magát a felhívást szeptember elején, a tervezett dátum szeptember 2-a, akkor szeretnénk kiírni. És ezt a pályázati űrlapot kell kitölteni, ami egy 2 oldalas, nagyon-nagyon egyszerű űrlap lesz. Ehhez kell csatolni az említett dokumentumokat, plusz még ugye a személyzeti szakvéleményt, ami nagyon fontos, ami igazolja, hogy a gyermeknek tényleg szüksége van látáskorrekcióra. Azért a 3 hónap, mert együtt dolgozunk a projekt kapcsán a Magyar Optikus és Optometrista Szövetséggel, és egyszerűen gyermekkorban olyan nagy mértékű változások vannak, akár romlás irányába a látásban, főleg ha kvázi kezeletlen a nem éles látószem, hogy ennél régebbi lelet kapcsán már nem garantálható az, hogy élesen fog látni a gyermek, hogyha megkapja a szemüvegét. Tehát nagyon fontosnak látjuk, beadnak egy adatlapot, csatolják a mellékleteket, hogyha megfelelnek a feltételeknek. Mi nagyon szeretnénk maximum a benyújtástól számítva 2 héten belül már döntéseket hozni, támogatási okiratokat kiadni, hogy ne bonyolítsuk túl a folyamatot, ez csak egy egyoldalú általunk, a gyermekmentő által aláírt támogató okirat lesz, tehát nem kell leveleznünk a kedvezményezettekkel. És amitől mi úgy érezzük, hogy ez egy nagyon-nagyon jó program lesz, az az, hogy nem csak arra lesz lehetőség, hogy valaki elkészített egy szemüveget, benyújtja hozzánk a számlát, és mi azt a megítélt összegig kifizetjük, hanem az Optikus és Optometrista Szövetséggel való egyeztetés eredményeképpen úgy látjuk, hogy egy teljes országos lefedettséggel fognak optikák csatlakozni hozzánk, ahova befáradhatnak majd a nyerteseink, és ott kvázi egy utalványt
kapnak tőlünk, vagy egy kupont, amire az optika elkészíti a szemüvegüket, és ekkor nem kell előfinanszírozni a családoknak ezt a viszonylag jelentős összeget, hanem mi azt az optika felé fogjuk kiegyenlíteni. Ha azt választja a család, hogy ő elkészíteti a szemüveget, és a számlát nyújtja be nekünk, mert ezt is választhatja, akkor abba az optikába sétál be, ahova szeretne. Ellenben, hogyha úgy szeretné, hogy mi direktbe utófinanszírozzuk az elkészített szemüveget, és neki ne kelljen fizetnie, akkor azokba az optikákba tud majd befáradni, akik vállalják, hogy csatlakoznak hozzánk. Ezekről az optikákról szeptemberre már majd közzé teszünk egy hivatalosan elérhető listát, és természetesen a nyerteseket erről tájékoztatjuk, hogy az ő térségükben, a hozzájuk közeleső településeken, vagy ahol ők élnek, melyikek azok az optikák, ahova be tudnak menni. Tehát ha ő vállalja, hogy kifizeti a szemüveget, úgy elkészített és számlát nyújt be nekünk, akkor bárkihez mehet Magyarország területén működő optikába. Ha viszont azt szeretné, hogy neki ne kelljen előfinanszíroznia ezt a beruházást, tehát ne kelljen fizetni és utólag arra várni, hogy mi megküldjük nekik a megítélt támogatási összeget, akkor majd abba az optikába tud menni, akikkel jelenleg folyamatosan tárgyalunk, hogy csatlakozzanak a programhoz. 0-tól 18 éves korig. Tehát nagyon-nagyon fontos a gyerekek fejlődése szempontjából az éles látás. És ami egy érdekes tény, hogy maga a látást, azt tanuljuk. És 12 éves kor az, amíg tart a látásunk tanulása. Ugye a színek, a korrekció, az éles látás, ez mind-mind egy folyamat. És azok a gyerekek, akik 12 éves korukig nem részesülnek, korrekt szemvizsgálatban nem kapnak szemüveget, ők nem tudnak megtanulni élesen látni. Tehát 12 év fölött ez már nagyon-nagyon nehéz javítani, mert ugye a látórendszerünk fejlődése befejeződik. Itt óriási egyébként a szülőknek is a felelőssége. Természetesen nem kritérium az, hogy aki már eddig is szemüveges volt, az ne pályázhasson. Hiszen a gyerekek akár ráülnek a szemüvegükre, elvesztik, fél évente javasoljuk azt, hogy vigyék el szemészeti szűrésre a gyermekeket a szülők, mert ahogy korábban beszéltük, nagyon nagy változások tudnak beállni a gyerek látásában. Azt szoktuk kérni, hogy a szülő figyelje a jeleket. Nagyon sok szembe tűnő jele van annak, hogyha a gyerek nem jól lát, amit otthon könnyű észrevenni. Ilyen, ha mondjuk nem koordinált a szemmozgás, hogyha kényszeres a fejtartása a gyereknek, hogyha nagyon-nagyon nem akar olvasni, vagy ha kényszerítjük is az olvasásra, vagy mondjuk tévét néz, akkor nagyon közelül a képernyőhöz, közel tartja magához a könyvet, vagy akár úgy ír, hogy ráhajol arra a lapra, amin éppen ír. Ha kerüli a gyerek a fényt, vagy fényérzékeny, hogyha dörzsöli a szemét, ha fejfájásra panaszkodik, hogyha mondjuk rendszeresen neki megy tárgyaknak, vagy elsőre nem tud megfogni egy tárgyat, mert mellé nyúl. Tehát mindig azt kérjük a szülőktől, hogy figyeljék a gyereküket, és hordják el a rendszeres szűrésekre őket, mert az éleslátás hiánya korrigálhatatlan lemaradást tud eredményezni 12 éves korig. És ráadásul a gyerekeknek van egy nagyon-nagyon érdekes tulajdonságuk, hogy korrigálnak akár 12 dioptriáig. Tehát mivel fogalmuk sincs, hogy hogy kéne élesen látni, ő korrigál, ő hunyorog, valahogy megoldja. És emiatt mondjuk egy védőnői szűrés az sajnos nem elégséges ahhoz, hogy egy gyerek egy megfelelő leletet kapjon. Tehát Magyarországon jelenleg az optikákban, hogyha nem szemészakorvos van, hanem optometrista, ő úgy tudja bemérni a gyerekek szemét is akár, ha egyáltalán ezt vállalják, hogy nem tágítanak pupillát, mert sajnos ők nem használhatnak gyógyszereket. És pupillatágítás nélkül 14 éves kor alatt nagyon-nagyon nehéz, korrekt és helytálló szemészeti leletet kiállítani. Tehát nagyon fontos lenne, hogy lehet, hogy a védőnő mutat táblát a gyereknek. Egy okosabb gyerek, ha előtte ketten sorbálnak az iskolába, megtanulja a táblát, mire sorra kerül. vagy ha csak homályosan látja, és el tudja mondani, hogy mondjuk balra vagy jobbra áll az az ábra. És ezért egy védőnői kötelező szűrésen sajnos messze nem azok a leletek jönnek ki, mint egy szemészeti szakrendelésen, gyermekszakorvos által elvégzett vizsgálaton.
Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége a felvételiző diákok körében. Az intézménybe 3319 jelentkező nyert felvételt a 2024. évi általános felvételi eljárásban, 2632-en magyar állami ösztöndíjas, 687-en pedig önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A részletekről Szilágyi Rolandot, a Miskolci Egyetem oktatási rektor helyettesét hallják.
Korábbi évek hagyományaihoz híven az idén is egy fergeteges pontot partival vártuk a felvételizőket és a felvételi ponthatár húzásra várókat a miskolci Csengei Kertben, amelyet Miskolc várossal közösen szerveztünk meg. Zenés, táncos rendezvény mellett természetesen kitelepült az egyetem tájékoztató sátorral, vártuk a hallgatókat annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk őket a felvételi pontok alakulása kapcsán arról, hogy ha valakinek nem sikerült, akkor mi a teendője, ha valakinek sikerült, akkor pedig milyen következő lépések állnak előtte. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó este volt, érezhető volt a hangulata kihirdetés előtt, hogy mindenki még egy picit izgul, egy picit még nem felszabadult állapotában jött egy ilyen zenés rendezvényre, de aztán, amikor elkezdtek menni a pontok, és mindenki látta, illetve ezt követően többen meg is kapták már az SMS-t az oktatási hivataltól, ott érezhetően megváltozott a hangulat, és sokkal felszabadultabban, könnyedebben mulatták végig az estét. A Miskolci Egyetemre a tavalyi évben rekordszámú felvett hallgatót sikerült az első évesek között tudnunk. Ebben az évben is megközelítjük ezt a számot. Tavaly összesen 3644 hallgatót vettünk fel, idén pedig 3319-et, tehát minimális csökkenés volt a tavalyi évhez képest, a tavaly előttihez képest pedig szintén hatalmas mértékű növekedésről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy jelentős számú az államilag finanszírozott képzésre bejutott hallgatók száma is 2600 fölött van, költségtérítéses képzésre pedig 700 körüli hallgatót vettünk föl. Én azt gondolom, hogy minden kar jelentős számú hallgatót vett föl, ehhez hozzájárul az, hogy vannak úgynevezett állami férőhely kapacitásaink, amiket nem léphettek túl a karok, tehát hogy van olyan kar, ahol hatalmas jelentkezői szám volt, de nem tudtunk annyi hallgatót fölvenni, mint amennyit szerettünk volna, mert nem áll rendelkezésre annyi államilag finanszírozott férőhely. Ott egy picit mérsékeltebb volt a hallgatói létszám felvétel a tavalyi évhez képest, de gyakorlatilag az összes karon a maximális kapacitásokat sikerült kihasználnunk. A Miskolci Egyetemnek rendkívül színes a képzési palettája, több száz képzésről beszélünk, és itt nagyon nehéz megmondani, hogy akkor melyik a legnépszerűbb képzési terület, vagy melyik a legnépszerűbb szak. Alap és osztatlan képzés vonatkozásában talán a gyógypedagógia, osztatlan jogász képzés az, amire a legtöbb hallgató jutott be, de emellett a villamosmérnök, gépészmérnök, programtervező, informatikus szakok és gyógypedagógia szakra is nagyon sok hallgatónak sikerült bejutnia. Mesterképzés tekintetében kriminológia, mesterképzés a viszonylag újnak számító egészségügyi mérnök mesterképzés, és természetesen a tanárképzések voltak azok, amik vitték a pálmát. Idén először indult a könnyűzenei képzésünk, amire hatalmas jelentkezés volt. Körülbelül a rendelkezésre álló férőhelyekhez képest ötszörös túljelentkezéssel számoltunk, de itt is sikerült betölteni a maximális férőhely számot. Ez a könnyűzenei képzés, ez tényleg nagyon népszerűnek bizonyult, ahogy a meghirdetés után a jelentkezés lezárultával ezt tapasztaltuk, de ugye itt egy sokkal kötöttebb felvételi eljáráson mennek keresztül a hallgatók, és így sikerült kiválasztani azokat a remek jelentkezőket, akiknek sikerült bejutniuk az államilag finanszírozott képzésre. A Miskolci Egyetem azért igyekszik egyensúlyt tartani ezekben a képzésekben. Én azt gondolom, hogy továbbra is népszerű mindegyik képzési terület. Orvosi egészségügyi képzési területen továbbra is jelentős számú jelentkezés van, a jogi gazdaságtudományi területre szintén nagyon-nagyon nagy volt az érdeklődés, ott kevesebb állami férőhelyet tudott föltölteni vagy átrendelkezésére az egyetemnek a jelentkezési számokhoz képest. Műszaki informatikai természettudományi területen pedig szintén jelentős hallgatói létszámot veszünk föl. Ezt követően, amit javasolni tudok, az a gólyatáborban való részvétel a hallgatók számára, a kollégiumi felvétel eljárásba való jelentkezés azok számára, akiknek ez szükséges, és hát szeptemberben a beiratkozás. Erről részletes tájékoztató levelet küldünk minden fölvett hallgató számára. A felvételi rendszer ilyen két lépcsőben történő átalakítása mellett döntött a felsőoktatási kormányzat 2 évvel ezelőtt. Az előző évben már volt egy változás, az idei évben a legnagyobb változás pedig az volt, hogy az 500 pontból 100 pontot úgynevezett intézményi pontokat minden intézmény saját hatáskörében eljárva határozta meg. Tehát azt, hogy mire adható a 100 pont, vagy a 100 pontból valamennyi, és mire nem. Ennek következtében a felvételizők számára talán egy picit nehezebb volt az összehasonlítás, hiszen így előfordulhatott az, hogy ugyanarra a szakra benyújtott felvételihez az egyik egyetemen 400 pontja volt, a másik egyetemen meg akár 450 pontja is lehetett a felvételiző diákoknak. Ez talán számukra egy picit nehezebbé tette az összehasonlítást. Az egyetemek számára nehezebbé tette a jelentkezések feldolgozását, hiszen egy bonyolult rendszer az, ami eddig központilag kezelt az oktatási hivatal, ennek egy része azért most átkerült az egyetemi kompetencia körbe, de én azt gondolom, hogy ebben sikeresen helytáltunk, és a lehetőségekhez mérten mindenki időben meg tudta azt, hogy mennyi pontra számíthat, és volt még abban is engedmény, hogy a sorrendmódosításnak a határidejét kitolták egy héttel, tehát hogy még mindenki a pontok ismeretében tudott dönteni arról, hogy szeretne módosítani a sorrendjén, vagy nem. Ez nehezebbé tette, nehezebb volt az összehasonlítás. Sok képzési területen, ha összehasonlítjuk az idei felvételi pontokat a tavalyi felvételi pontokkal, akkor azt látjuk, hogy akár emelkedhetett is, annak függvényében, hogy azon a képzési területen mennyire lehetett könnyebben vagy nehezebben plusz pontokat szerezni, intézményi pontokat. Vannak egyértelműen olyan képzési területek, ahol növekedtek a ponthatárok, például a gazdaságtudományi képzési területen egészen biztosan, de még egyszer mondom, ez függ attól, hogy milyen intézményi pontokat tudtak elérni a hallgatók. A Miskolci Egyetemen például a nyelvvizsga meglétére, vagy az emelt szintű érettségre is kaphattak plusz pontokat, és ezzel jelentős számú plusz ponthoz juthattak az előző tanulmányi vagy felvételi évhez képest. Így tényleg nehéz az összehasonlítás. Ahogy az előbb említettem, részletes felvételi tájékoztató csomagot küldünk minden hallgató számára, amiben benne vannak a beiratkozással kapcsolatos teendők. Közvetlenül a beiratkozás után a hallgatókat egy kompetenciamérés segítségével fogjuk fölmérni, és azok számára, akiknél a bizonyos alapkompetenciák tekintetében azt tapasztaljuk, hogy szükség van némi felzárkóztatásra, a számukra hirdetünk meg felzárkóztató kurzusokat, annak érdekében, hogy a első zárt helyiken, az első vizsgákon ne érje őket meglepetés, és gördülékenyen tudják venni ezeket az akadályokat. Tehát igyekszünk a tanulmányok támogatására helyezni a fókuszt. Tanulmányok támogatása mellett én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnye a Miskolci Egyetemnek, hogy most az elmúlt fél évben újabb 2 kollégiumi épületet sikerült felújítanunk, gyakorlatilag szálloda minőségű kollégiumaink vannak. Tényleg nagyon jó színvonalú, nagyon jó minőségű kollégiumi szobákban nyerhetnek felvételt a hallgatók, és a lezárult európai egyetemi játékok kapcsán számos sportinfrastruktúra fejlődött itt a Miskolci Egyetemen is. Új teniszcsarnok, fallabdapálya, strandröplabdapálya épült, amelyek mind azt szolgálják, hogy a hallgatók a tanulás mellett aktív, hasznos életformában töltsék el az egyetemi éveiket. Nagyon nagy fokú önállóságra kell felkészülni azoknak, akik egyetemre mennek. Ennek 2 oldala van. Van egy eszméletlen nagy szabadság oldala. Tehát tényleg teljes szabad kezet kapnak mindenbe. Ez azt is jelenti, hogy önmaguknak kell önmagukat és a saját életüket és a tanulásukat menedzselni. Tehát itt nem lesz az, mint a gimnáziumban, hogy van egy nagyon lelkes magyar tanár, aki minden héten röbb dolgozatokat írat, és emiatt folyamatosan tanulni kell, de mindenkit arra biztatok, hogy folyamatosan tanuljon. Akkor is, hogyha nincsen számonkérés, nincsen dolgozat, nincsen felelés, tanuljon folyamatosan, mert aki nem teszi ezt, hanem csak a vizsgai időszakra hagyja a tanulást, az nagyon-nagyon komoly időzavarba kerülhet, és sokszor ez okozza azt, hogy kudarcot vallanak bizonyos tantárgyakkal a hallgatók. Tavalyi évben is, és az idei évben is már kialakítottunk egy mentor és tutor hálózatot, ami azt jelenti, hogy mind oktatók, mind pedig felsőbbéves hallgatók segítik a tanulásban a miskolci egyetemistákat, és arra bíztatok mindenkit, hogy abszolút nyitottan, bátran keresse meg az egyetemi oktatókat, hiszen mindenki azért van itt, hogy segítse, támogassa az ő tanulmányaikat és előrehaladásukat, hogyha valamilyen kérdésük fölmerül, akkor egy percig se habozzanak, az ajtók nyitva állnak, keressék az oktatókat, és mindenben fognak segíteni. A Miskolci Egyetem közösségi élete, ami a hallgató-oktató jó viszonyát erősíti, az a selmeci hagyományokban rejlik. A selmeci diák hagyományoknak köszönhetően több olyan esemény kerül megszervezésre minden évben, amelyeken oktatók, hallgatókkal együtt szabad, kötetlen formában tudják egy picit a mindennapok kötöttségét vagy szerepeit picit föladva megbeszélni azt, hogy ki hogy érzi magát itt a Miskolci Egyetemen, és tudják segíteni egymást a mindennapokban.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Grunda János készített. A bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatói!